Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az Egy életemből hoztam egy beszélgetést. A mai adásban a gyógyfürdőzésről tudhatunk meg az egészségre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos ismereteket, méghozzá Balatonfüredről. P. Miklós Tamás, Babik Edit vendége.
Füred nyaranta a vitorlázók, fürdőzők és napimádók közkedvelt üdülőhelye, és a város a téli időszakban is nyújt turisztikai látnivalót természeti szépségeivel, gasztronómiájával és kulturális turisztikai értékeivel. Balatonfüred legrégibb kultikus épületében, az Eszterházi Kastély látogatóközpontban időutazásra hívják az érdeklődőket. Igen, ilyenkor télen is megidézik a meleget a Nyár a Balatonon című interaktív kiállítással, amelyben bemutatják a magyar reform és kiegyezéskori balatoni fürdőkultúra világát, a meleg és hideg fürdőzést és a füredi gyógyvíz jótékony hatását. Ellátogattam hát a város reformkori részébe a múzeumba, ahol P. Miklós Tamás a nyaralás történeti látogatóközpont vezetője kalauzolt körbe. Emlékeztek az Éjszaka a múzeumban című filmre, amikor az éj közepén életre kelnek a kiállítás szereplői. Nos, valahogy így éreztem én is magam, miközben a gyönyörűen felújított ódon épület falai között sétáltunk egy zárás utáni időpontban a látogatók nélküli múzeumban. A felvétel ettől ugyan egy kicsit visszhangos lett, ám a múlt szereplői életre keltették a teret. A beszélgetést rögtön azzal kezdtük, hogy maga a lokáció is világörökség várományos hely.
Igen, egy csodálatos helyen vagyunk, ugyanis ez Fürednek a legrégebbi üdülőhelyi turisztikai központja, ugye a régi fürdőtelep, amit savanyú víznek neveztek régen, és ebből fejlődött ki Balatonfüred városnak a partmenti üdülőterülete, ahol most vagyunk, és ez az épület, ami az Eszterházi, a kis kastély, a kis nyaraló kastélya volt, ugye ez volt az egyik legrégebbi, ma is álló, legalábbis alapjaiban, alaprajzában, elrendezésében a legrégebbi épület a mondjuk úgy, hogy füredi, ilyenkor mindig bajba vagyunk, mert arácsi rész is ez, még a 18. században ez Arácshoz tartozott. Itt vagyunk tehát az Eszterházi kastélyban, ami az egyik legrégebbi épület itt ezen a területen. 1782-ben építették Eszterháziak, méghozzá nem akárki, mert Eszterházi Károly területén áll ez az épület, az akkori területén, viszont Eszterházi Kazimír, tehát az Eszterházi család másik tagja építette rá. Az az érdekessége, hogy gyakorlatilag az egri püspök, ez a híres Eszterházi Károly, ez a híres Heves megyei örökös főispán, illetve püspök, gyakorlatilag ő kezébe családi megegyezéssel a pápai ódi devecseri területrész járulékfizetés mellett az ő irányítása alatt volt, és itt a Balatonparti telkén építettek egy ilyen kis nyaralóvillát közel a gyógyvízhez.
Szóval saját használatra készült, aztán később úgy tudom, hogy...
Igen, Kazimír akart itt nyaralni, de Gróf Eszterházi Ferenc, hogyha már ennyi Eszterháziról beszélünk, ugye, ő nyaralt itt talán legelőször, aki Mária Terézia főkancellárja volt, tehát az oktatási és egyéb ügyekkel többek között foglalkozott az 1760-as években, mint a kancellária elnöke, és hát ő cseklészi uradalmában hordták lovaskocsikkal hordóba a füredi gyógyvizet, mert neki nagyon használt a köszvényére vagy valamire, és hát ő járt ide a régi dokumentumok alapján, többször megfordult itt a fürdőn, és hát jött a kezdeményezés, hogy miért szálljanak meg a ófürdőháznak a tömegszállásán, inkább építenek a saját birtokon egy saját kis nyaralókastélyt, és hát így született meg ez az épület, amely alaprajzában még mindig ugyanaz, mint régen, és ezt onnan tudjuk, mert 1785-ben, tehát építés követően 3 évvel Pálóczi Horváth Ádám, akit a magyar irodalomból ismerünk költőként, aki valójában mérnök is volt, és hát mérnökként elkészítette a Tihanyi apátság felkérésére a savanyú víz területének a felmérését, épületeinek a felmérését, és a térképe mai napig megtekinthető, látható, és erre a térképen rárajzolta a jelentősebb akkori épületeknek az alaprajzát, és fennmaradta ezt Eszterházi kastélynak is az alaprajza, ugyanez az elrendezés, mint ahogy most mi itt vagyunk.
Aztán ők rövid időn belül megunták az itt nyaralást.
Igen, igen. Hát meghalt Ferenc, a Kazimír meg átadta pénzért, mivel ő építette az épületet, átadta Eszterházi Károlynak, tehát egy kézbe került minden, ez volt a lényeg, és onnantól kezdve pedig ő pedig hasznosítani akarta a távol élő, innen távol élő főúr a épületet, kiadták bérbe. Úgyhogy gyakorlatilag 1786-tól vendéglőház, később pedig szálloda, étterem, szálloda, hotel, majd államosítások után, ha ilyen nagy léptékkel haladunk, akkor a Szót Béke szanatóriuma volt, sokan úgy ismerhetik itt Füreden, jó helyként használták, egy egyszerű kis szálláshely volt.
Ma, hogyha belép ide a látogató, akkor egy nyaralás történeti látogatóközpontban találja magát. És akkor csak röviden menjünk végig, hogy mi mindent lát, aki ide betér önökhöz.
Még visszatérve csak nagyon röviden, hogy az épületet a rendszerváltozás követő magánkézbe került, és viszont nem volt rá anyagi fedezet, vagy nem volt befektető, hogy ebből a romos épületből valamit csináljanak, és egyre jobban romot elhanyagolt, rossz állapotú volt, és 2017-ben Balatonfüred város önkormányzata megvásárolta, tehát elcserélte pontosabban egy más területért, megszerezte ezt az emblematikus régi épületet, és Európai Uniós pályázat keretében szerzett pénzt, és így került létrehozása itt egy kulturális, közösségi célú szolgáltatás, egy látogatóközpont, amely bemutatja Füred fejlődés történetét, és bemutatja Balaton kiegyezéskora, illetve még megelőzően a reformkori történetét. Tehát egy időutazást tehetünk reformkortól egészen az első világháborúig bezárólag a balatoni fürdőkultúra és Füred gyógykezelések történetében.
Ugye rögtön, ahogy belépünk a látogatóközpontban, akkor azzal találjuk magunkat szemben, hogy milyen módon érkezhetett annó az utazó ide Balatonfüredre.
Hát régen leginkább tengelyen, vagyis kocsin, delizsánszon, postakocsin, szekereken, hintókon, amivel jártak régen ezeken a rossz utakon, bár a Balaton körül is kiépített útrendszer volt. Később megjelent ugye a 1847-től a kisfaludi gőzhajó, és akkor már nem kellett eljönni Pestről, Várpalota, Veszprém, Veszprémből le Füredre utazni, hanem el kellett jönni egyenesen Székesfehérvár, Kenese vonalon Keneség, és a kisfaludi gőzhajó meg összeszedte az utasokat, de ugyanez volt, sokan elfelejtik, hogy a Bécs felől, Győrből, Sopronból érkező utasok a Keszthelyre lementek, a kisfaludi gőzhajó ugyanúgy járt 1847-től arra is, és hozta Füredre a gyógyulni vágyó utasokat. Egész nagy előrelépés volt, amikor megjelenik a déli parton a déli vasút, a Balaton mentén vezet el, ugye Nagykanizsa irányába egész Fiumiéig el lehetett jutni vele, és hát itt Nagykanizsa felől is, Pest felől is, előbb Szántódon, ma Siófokon szálltak ki a balatoni utasok 1861-től, és hát hozta a kisfaludi gőzös, és vitte át két part között a jövő menő utasokat. Itt a kis tablókon jól láthatók, hogy régen például Vörös Marti Mihály 1838-ban Bártfai László barátjával, amikor utaztak, akkor 29 órás utat tettek meg Pestről Füredre, igaz közben éjszakáztak Várpalotán, de a régi ember azért nem sietett az utazással, megadta a módját, úgyhogy, és hát itt töltve az időt is nem csak lenéztek a Balatonra fél órára, egy-két napra, hanem itt töltötték a hosszabb időket, egy hónapot, másfél hónapos üdüléseket is.
Hát mások voltak akkoriban a nyaralási és turisztikai szokások.
És a szokások, igen.
És igen, csak jófajta savanyú víznek kellett itt lennie, hogyha ilyen sokat utaztak érte.
Igen, ugye a gyógyvíz története hozzákapcsolódik Füred történetéhez. Már 1702-ben felfedezi egy székesfehérvári kirurgus, egy orvos, sebészorvos a víznek a gyógyító hatását, megveszi a területet, a forrás környékét, mellette van a Tihanyi apátságnak a birtoka, de saját kezelésbe veszi, és hát építget kis fürdőházat, amelybe fürdőkádak vannak, rézüstben melegíti a gyógyvizet, amit addig csak úgy használtak itatásra, vagy éppen betegek csak úgy beleültek a tócsába, mert folyt lefelé a víz akkoriban, tehát ahogy felszínre bukkan, ezt már sokan nem tudják, ugye szabad folyása volt a víznek lefelé. Tehát innen indult a fürdő története, hogy foglalták a forrásvizét, építettek a partjára mellé fürdőházat, és hát melegíteni kezdték a fürdővizet, amelybe kúrárták a gyógyulni vágyó betegeket, köszvényesektől elkezdve a vese és mindenféle más betegséggel szenvedőket.
Tehát akkor igencsak hitelesek voltak ezek az eredeti esetek, hiszen hogyha valóban meggyógyultak az emberek, és valóban érezhető volt a hatás, akkor nem nagyon kellett PR tevékenységre gondot fordítaniuk.
Hát inkább ugye az első összetűzések ebből az időszakból keletkeznek, a fürdővendégek, az üdülni jövők és a helyiek között, mert aki ide akarta itatásra hordani az állatját, vagy éppen zavarta a zsibongó élet, mert egyre többen jöttek, táboroztak le kocsikkal, és itt a füredi parton, ami régen Arácshoz tartozott, és úgy nevezték, hogy savanyúvízi fürdő, ahogy szépen fejlődött évről évre, egyre többen, egyre zajosabb fürdővé vált, és bírósági iratok vannak, hogy itt a szomszéd tulajdonos, akinek a veteményesét, a szőlőjét ugye letiporták, tönketették, ugye feljelentése ért a vármegyéhez, és megmaradtak ilyen bírósági iratok, hogy már az korai összetűzések a vendégek és a helyiek között.
A turizmus.
Persze ez feloldódott ugyanakkor a későbbiekben is, mert magánorvosok fejlesztették még Flasker András után is a fürdőt, utána Demkovics, illetve hát Schuster nevű orvosok fejlesztették, és mivel akkora beruházást tett a Schuster nevű doktor itt a fürdőn, hogy abba tönkre ment gyakorlatilag, elárverezték, meg is halt bele, és hát halál után elárverezték a területet, amit a Tihanyi apátság vett meg, és hozzácsatolta a meglévő területeihez. Így került 1755-ben véglegesen a Tihanyi apátság tulajdonába az itt lévő partmenti szakasz a gyógyfürdőkkel együtt.
Most átléptünk egy következő kiállítóterembe, ahol azt lehet látni, hogy ez a kúra hogyan is zajlott. A gyógyulni vágya, amikor megérkezett, akkor mi történt itt vele? Hogyan kezdte el a kúrát? Egyáltalán mi minden tartozott a kúrába?
Hát sok hatás érte a gyógyulni vágyót, ugyanis a forrásvízen alapult, mint minden európai fürdőhelyen is, itt is a fürdői gyógyvíz hatását használták különféle módon a betegek számára, és hát tudjuk jól, hogy a 17-18. Században a gyógyvíz az egy luxuscikk volt, amivel kereskedtek Európában, és többek között a füredi gyógyvizet is szállították, hát inkább csak Magyarországon, meg Bécsig, de ilyen mázas kőkorsókban palackozták, és szalmával kitönt ládákba vitték.
Ki volt a vevőkör?
Hát a gyógyulni vágyók, ahogy említettem, Eszterházi Ferencet, a Cseklész uradalma hordóval vitette a füredi gyógyvizet. Hozzáteszem, hogy a gyógyvíz is változott a századok folyamán. Sokkal széndioxid dúsabb és összetételében keményebb víz volt valamikor a 18. században. Feljegyzések vannak arra, hogy meglágyult egy időben, de az nem befolyásolta azt, hogy ezzel gyógyítottak különféle módon. Ha már gyógyvízként és palackozásról beszéltünk, tehát ivásra használtak, itt helyben pedig ivókúrákat írtak elő a doktorok, az orvosok. Elég volt sétálni a betegeknek lent a sétányon, összefutni a doktorral, nem kellett rendelésre menni, hanem elmondták ott egy kis beszélgetés keretében, milyen panaszuk van. A helyi fürdőorvos, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezett, azt meg előírta a kétheti, háromheti ivókúrát, ami abból állt, hogy kora hajnalban már jöttek a forrás környékére, és ilyen itt látható, a kiállításon látható fürdői ivópoharakban, amiket meg lehetett vásárolni itt a füredi üvegművesek az üzletekben, ilyeneket húszolászva magukkal köröztek a forrás körül, illetve itt a parkban. Ittak egyet, sétáltak, visszatérve újból ittak, lent két ilyen hajdúruhába öltözött személy szolgálta ki, tehát nem kellett lemenni még a forrás pontig sem, hanem egyszerűen csak lenyújtották a poharat, megtöltötték nekik.
Azt látom, hogy nagyon szép és különféle üvegpoharak vannak itt kiállítva, tehát ezeket adták oda a látogatóknak, a gyógyulni vágyóknak?
Tehát ezeket vásárolták meg igazából, tehát ebből ittak. Na most, ami itt látható, ez egy válogatás, egy nagyon szép, közel 80 darabos fürdői ivó kúra pohár válogatás. A reformkor 30-as, 40-es évektől jön az ivókúra fénykora, ami itt látható, utána a 80-as, 90-es években ez lecseng. És utána egyre inkább ezek az ivóporak átmennek dísztárgy, emléktárgy kategóriába, és már úgy készülnek, és köztük van olyan is, ami inkább ilyen emlékként vitték tovább. Ebből egy sem egyforma, amit itt látunk, ebből a 80 darabból. Nagyon szépen díszítettek, ugye füredi épületek, a gyógykút, vagy a forrás, vagy a jellegzetesebb épületeket csiszolták rá, úgyhogy különlegességei, érdekességei a helyi fürdőkultúra történetének.
Aztán szuvenírként bekerültek otthon a lakók környezetbe, ahol mindig emlékeztettek.
Igen, és ma meg már a műtárgyként ugye adják, veszik egyesek, illetve közgyűjtemények. Itt a képeken is látni, hogy fogyasztották, ebből ittak, vagy ilyenekből ittak a fürdőre jövők. A gyógykezelésnek ez egy módja volt, mellette a fürdés, a melegvizes fürdő volt igazából a leginkább, amit használtak a doktorok, ugye a legkorábbi időktől a felbukkanó gyógyvizet melegítették, forrósították fel, és abban kezelték a betegeket. Később bejött, amikor a Balatonról szivattyúval emeltek fel vizet, és azt melegítették, mert azt is higított ásványvíznek, gyógyvíznek gondolták a 19. században, és hát abban is füröztettek. Az egy másik gyógymód volt, gőzfürdőtől elkezdve, iszappakolásos fürdői, mindenféle, tehát a század folyamán, ahogy külföldi példákat is látva, egyre jobban fejlődött a fürdőtelep, egyre szélesedett a szolgáltatás köre, és hát itt volt köpölyözés, érvágás is, aki amit igénybe akart venni, vagy amit a doktor felírt neki.
A balatonfüredi gyógyvíz történelme tehát összefort Balatonfüred történelmével. Kis szünet után jövünk a második résszel Babik Edit tolmácsolásában. P. Miklós Tamás történet mesélése a gyógyvíz erejével folytatódik.